Murray splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it.
Tatum drives down and throws it down. Wow.
Spread floor. Lillard with 47 tonight. Working it down to 2-1. A deep three.
Sziasztok!
Sziasztok!
End van podcast.
Hajnal Danival.
És Omar Little. És a múlt héten ugye már belecsaptunk abba, hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy mi lesz a bajnoki befutó. Most ugyanezt a részt folytatjuk, egy picit máshonnan, mint ahol a múlt héten csináltuk, hiszen a múlt héten a játékosok felől közelítettünk, most pedig a csapatok felől fogunk előre lépni.
Azt azért szögezzük le, hogy vége az alapszakasznak. És hogy kerültünk ide? Hát igazából azt próbáltuk megfejteni, hogy mi történik a szezon vége felé, mi történik a szezon második felében, és hogy van ennek bármi összefüggése között, meg a között, hogy végül ki nyer, ki hol végez, ki hogy szerepel. Ez ott az alapötlet. És aztán minket mindig nagyon idegesítettek a különböző statisztikák.
Legalábbis egy részük,
főleg az a része, amikor valaki 100 évre visszamenőleg elmondják, hogy két csapat hogy szerepelt egymás ellen, majd aztán próbálnak ebből a éppen aktuális meccsre valamilyen elképesztően mélyreható és távollátó következtetést levonni, és amikor az nyer, akit ők megjövendőltek 100 év statisztikája alapján, akkor iszonyú büszkék magukra. Ezt az utóbbi időben sajnos egyre többet halljuk sportközvetítésekben, hogy eddig 63-szor játszottak egymással, az utóbbi 28 meccsüket felváltva nyerték, úgyhogy most biztos az egyik fog nyerni, és nem a másik, és amikor az egyik nyer, akkor tényleg, mint hogyha Nostradamus közvetlen leszármazottjai lennének, úgy örülnek. Szerintem ez alapvetően mind baromság.
Ez különösen egyébként akkor tud érdekes lenni szerintem, hogyha mondjuk megtörténik az, hogy a magyar csapatok, osztrák csapatok ellen milyen eredményt értek el a nemzetközi kupákban, és aztán kiderül, hogy utoljára 1610-ben játszottak egymással.
Igen, hát ez abszolút, erről beszélek. Vagy véletlenül, ha mondjuk játszottak az elmúlt 10 évben egyszer, akkor is kiderül, hogy a 46 meccsből 45 az a háború előtt volt. Úgyhogy igen, de valamiért ezt imádják, és egyébként nem szeretném a magyar riportereket teljesen felelősséget tenni, hiszen ez Amerikában ugye óriás őrület. Ez a 10 éves korában azok között, akik fél időben kimentek pisilni, azok között ő dobta a harmadik legtöbb pontot a 34. első 6 percében. De Amerikában ennek kultúrája van, ezt imádják, mindent a statisztikákon keresztül vezetnek, és valószínűleg tudják is, hogy teljesen értelmetlen.
Csak ez az eladás, ugye? Hiszen mégiscsak az van, hogy akkor egy újabb rekordot lehet kreálni, egy újabb olyan eredmény. Tehát
minden meccsre föl lehet húzni, hogy most fogja bekötni 16-szor idén a cipőjét, és tippeljük meg, hányadik negyedbe köti be a cipőjét 16-szor. Ez az egyik, másrészt meg azért ne felejtsük el, hogy amerikai sportoknál baromi sok holtidőt kell kitölteni, tehát szerintem ott ezt is használják arra, hogy próbálnak olyan alapvetően teljesen érdektelen dolgokkal, de azokat érdekesnek beállítani, ami a nézők figyelmét nem tudom ott tartja egy frenetikusan izgalmas, délután 2-kor kezdődő baseball meccsen például.
No. Hát akkor ennyit arról, hogy hogyan hiperventilálunk mi, és hogyha visszakanyarodunk oda, ahol lenni akarunk, tehát az NBA parketre, akkor ugye ma azt fogjuk vizsgálni, hogy vajon a playoff előtti utolsó szakasznak, legyen ez az utolsó 10 meccs az alapszakaszban, legyen az All-Star Game utáni szakasz, vagy legyen a január 1-e utáni szakasz, tehát hogy az új év kezdete óta bizonyított forma, és az, hogy valaki hogyan fordul rá a playoffra, az vajon predesztinálja-e őt arra, hogy nagy sikerekről álmodozzon, illetve hát nyilván a végén azért megpróbáljuk majd ezt az idei szezonra vetíteni, mert érdekes ez a múlt ködébe vesző merengés, de talán mindegyikünket az érdekli most a legjobban, hogy 2 hónap múlva kiül majd a trónon.
És ugye ennek szerintem 2 aspektusa van, az egyik az a formaidőzítés, tehát hogy 82 meccses szezonnál mennyire lehet formát időzíteni az utolsó X meccsre, már úgy érte az utolsó X alapszakasz meccsre, ami aztán nyilvánvalóan átviszi a lendületet a rájátszásra, illetve hogy mennyit foglalkoznak a csapatok azzal, hogy végül hányadikak lesznek. Tehát ugye baromi nehéz, főleg az idei évet láttuk, ahol végül keleten 2 csapat végzett 4 meccsen belül, tehát a második és a 8. között 4 meccs különbség van. Tehát innen azt látjuk, hogy teljesen fölösleges bármit számolgatni, mert egy-egy üzenem vagy vereség az egy-két, akár három helyet is csökkenthet. Tehát erről az oldalról nézve azt gondoljuk, hogy fölösleges számolgatni, játszani kell, nyerni kell, aztán hogy lesz valami, jön, aki jön. Viszont nyugatot elnézve meg, azt látjuk, hogy mivel az első három az az utolsó játéknap előtt pont ugyanúgy állt, és már azért ez jó pár meccs óta ilyen nagyon...
Egy meccsen belül voltak,
ott meg pont azt látjuk, hogy azért elsőnek lenni más, mint hogy most negyedik, ötödik vagy hatodik vagy. Tehát ott meg azt gondolnánk, hogy na azért mindenki fog hajtani, de mit láttuk az elmúlt két fordulóban, ez nem igaz, mert ugye a Denver is kikapott a San Antoniótól.
Jó, erre még majd térjünk azért vissza.
Jó, majd térjünk később.
Mert ez egy érdekes, és mind, hogy is mondjam, csak filozófiai, mind lélektani kérdés szerintem. De azért azt mondhatjuk, hogyha már az idei felütésnél tartunk, hogy azért sok meccsen, ez egészen az utolsó pillanatig, tehát még a kelet második hely, az azon túl, hogy hosszabbításba dőlt el, azért az egész végig úgy dőlt el, hogy a Chicago, aki a semmiért játszott, tehát ők úgy kilencedikek voltak, ahogy van, nem volt mire pörögniük különösebben, ráadásul az, hogy három olyan játékos, akit eredetileg a kezdő csapatba várnának, az már hónapok óta sérült. A Lonzo esetében mondjuk ugye ez nem hónapok, hanem évek kérdése valójában. Ehhez képest tegnap még a Dosunmu és a Drummond sem játszott, tehát két abszolút stabil emberük, és így teljesen oda tették a kést az otthon, éppen hogy a második helyre készülő New York Knicks torkára. Szóval azért az egy
érdekes. Ami amúgy teljesen érthetetlen, innen nézve.
Hát a magyar viszonyok közül nézve, igen. Egyébként meg ugye mégiscsak azt mondja, hogy ja, de... itt mindenki Isten, hogy ez az egyik alaptézisünknél maradjunk, másrészt meg azt, hogy bizony oda kell, hogy tedd magad, vagy vannak, akik abban hisznek, hogy oda kell, hogy tedd magad, mindig, minden meccsen, minden pillanatban, mert egész egyszerűen attól leszel majd jobb. És attól lesz majd jobb esélyed egy olyan meccsen is, ami neked is számítani fog.
Igen, én még azon is gondolkodtam egyébként, hogy lehet, hogy az van a Chicagóban, hogy ha majd a rájátszásba találkoznak, akkor benne legyen a fejekben az, hogy figyelj, mi még a D csapattal is megvertünk benneteket.
Ez egyébként én egészen biztos vagyok benne, hogy benne, igen, benne van a fejükben. Még akkor is, hogyha ugye az ő találkozási esélyük az kizárólag a kelet döntő lehetne, mert hogy más ágra kerülnek. De ezzel együtt igen, szerintem benne van, és az is benne van, hogy ha nem a New York-kal kerülünk össze, csak valaki mással, mert át tudjuk verekedni magunkat a play-in-en, ami már ugye szintén egy elég erős sztori lenne, hiszen amikor azt mondjuk, hogy mert ezt egy hete talán, vagy két hete mondtuk, hogy az első nyolc azért lényegesen jobb, mint az alatta levő kettő. Tehát mondjuk, hogy Chicago leveri az Atlantát, akkor utána vagy a Philly-vel, vagy a Miami-val kell játszania idegenbe, és azt a meccset el kell hoznia. Ez kb. Egy olyan fontosságú meccs lesz nekik, már feltéve, ha eljutnak odáig, mint amit ugye a vízilabdában mondanak mindig, hogy a negyed döntő. Mert hogy azon múlik, hogy sikeres volt a szezonod, vagy sikertelen. Mindegy, hogy előtte mindenkit rommá vertél, ha a negyed döntőt nem tudod hozni, akkor nem az első négybe fogsz kerülni, hanem a második négybe. Ott már gyakorlatilag senkit nem érdekel, hogy te ötödik leszel, vagy nyolcadik. Illetve hát akár melyik senki leszel, ott te kudarcot élsz meg. Igen. Na, szóval, hogy ennek ellenére ugye van az, hogy csapatok megpróbálnak ráfordulni úgy a playoffra, már csak azért is, mert hogyha visszagondolunk mondjuk ugye Shaquille O'Neal nagyszerű tételére, aki azt mondta egyébként, hogy az első 40-50-60 meccset azt tulajdonképpen úgy le kell tudni, tehát ott valami van, ott nem érdekes, hogyha 20 kilóval nehezebb vagyok, azt azért töltöm ezt az időt, hogy egy kicsit tudjak pihenni, mert az off-seasonban még...
Az off-season.
Igen, de az off-seasonban mégis csak ott kell csinálni, mit tudom én, promóciós dolgok, stb. Tehát így,
meg el kell menni edzőtáborba.
Hát a végén, igen. De hogy ezt kipihenjük ugye ennek a fáradalmait, illetve, hogy a legvégére jók legyünk. Tehát ő azt mondta, hogy a végén kell jónak lenni, és végül is azért a mondjuk azt, hogy bohém életszemlélete ellenére azért ő el tudott rakni néhány bajnoki gyűrűt a zsebébe, úgyhogy valószínűleg van némi igazsága, még ha nem is biztos, hogy minden igaz belőle. Dehogy akkor ennél tovább lépjünk egy picivel, és akkor Shaquille O'Neal szerintem ez egy viszonylag jó felütés, hogy azért vannak legendás csapatok, akiknek pontosan ez volt a mantrájuk, vagy nem tudom, hogy oké, akkor mi ráfordulunk, és a végén megmutatjuk.
Na jó, de ez volt a legendás csapatoknak, akik mondjuk a második felében a szezonnak kimagaslóan teljesítettek, azok azért teljesítettek így, mert erre készültek, vagy azért teljesítettek így, mert pont rosszabbul szerepeltek, mint gondolták az első felében, most hívjuk első felének, nem pontosan 50%. És aztán az volt, hogy figyelj gyerekek, ha most nem kapjuk össze magunkat, akkor itt nem lesz újabb bajnoki cím, vagy nem lesz bajnoki cím, vagy nem lesz ez, vagy az, vagy az. És akkor most rázzuk meg magunkat, tehát hogy...
Én erre azt gondolnám, hogy is, és ezt azért is mondom, mert hát több oldalról meg lehet ezt fogni, ezt a dolgot. Ha azt nézzük meg, hogy egyébként a minden idők legjobb finiselő csapatai, tehát ezt mondjuk az All-Star Game-re vetítve, mert itt ugye, ahogy az elején mondtam, tényleg meghatározhatunk különböző
dátumokat,
hogy mire nézzük. De hogyha az All-Star Game-re vetítve nézzük, akkor minden idők legjobb 25 finiséből mindössze 10 csapat nyert bajnokságot. Tehát az valójában 40%-ot jelent. Az annyira azért nem fényes ahhoz képest, és ezek között, a csapatok között vannak azok, akiknek az eleje is jó volt, meg a vége is jó volt, mert ők végig tudtak tolni egy 82 meccses szezont. Ez jellemzően azért azt gondolom, hogy ez a fiatal csapatokról szól. Fiatal alatt értsük azt, hogy a feltörekvő. Tehát akinek még nincsenek meg azok a bevett, nem is tudom, fortéjai, amivel bekapcsolják a csapatot, meg kikapcsolják. Ugye ez a flip the switch, ez egy szintén mágikus kifejezés, amit gyakran szoktak használni, és általában pejoratív értelemben szokták használni, hiszen aki ezt próbálja, annak nagyon sokszor nem jön össze, vagy legalábbis ahhoz képest sokszor nem jön össze, hogy ezek a csapatok, ezek általában a liga legrettegettebb, leginkább elismert csapatai abban az időszakban, amikor ezt próbálják meg megcsinálni.
Igen, de azt mondjuk el, mielőtt tovább menjünk ezen oldalon, hogy mondjuk az első 10 ebből, az azt jelenti, hogy 85% fölötti teljesítmény az All-Star Game után.
Abszolút dominancia?
Hát igen, tehát ezek a számok úgy jön ki, hogy vagy 24-4, vagy 35, vagy azon múlik, hogy ugye hány meccsed volt. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal jobb vagy mindenkinél, vagy sokkal jobb vagy mindenkinél, akivel játszol, és mivel ez mondjuk 28-30-35 meccset jelent, nagyjából úgy, ha nem is 100%-ban játszol a teljes mezőnnyel, de mondjuk a 90%-ával biztos. Meg jó, van, akivel kétszer játszol ebbe az időbe, de mondjuk azért egy 18-20 csapattal játszol.
Igen, nagyjából körbe mész a ligán.
Ugye ennek fényében voltak ilyen anomáliák, hogy a 13-as, 12-13-as Denver, aki ugye 24-4-jel zárt, az kikapott a legelső körbe a rájátszásba.
Abszolút vannak ilyenek, akik
ilyen. De azért az ritka, tehát azért a legjobbak, azok vagy nyertek, vagy mondjuk legalább a konferencia döntőjére jutottak.
Igen, illetve hát erről majd azért mondunk statisztikákat, de különben, hogyha már itt tartunk, akkor tavaly, aki a legjobb volt az All-Star Break után, a Milwaukee, rögtön az első körben kiesett, és azért ugye itt ne felejtsük el oda tenni azt a kis csillagot, hogy hogyan is estek ki a Giannis, hány meccset játszott, és hányat nem játszott. És ott azon állt vagy bukott
nem
tulajdonképpen.
A történelemkönyvekben.
Így van, a történelemkönyvekben ez nem lesz benne, és pont ezért ez megint csak egy olyan rész, hogy a statisztikát azért ez valahol torzítja, de mi még most emlékszünk rá, hogy lehet, hogy két év múlva már mi is csak így kutatjuk, hogy ki volt az, melyik csapat, hogyan, de azért most emlékezhetünk, hogy a Giannis sérülése az ott erősen befolyásolta, és hogyha egyébként ő ott nem sérült, akkor én a mai napig azt gondolom, hogy azért jó esély van rá, hogy ők mennek tovább, és ha igen, akkor az a Miami és a Jimmy Butler mitoszából mennyit vesz le, vagy szóval, hogy ez egy egészen érdekes.
Igen, azért azt is mondjuk el, ez a tavalyi Milwaukee, ez 17 héttel lett a legjobb az All-Star Game után. Azért ez messze nem az a dominancia, mint a 35 meg a 24-4. Ez csak azért arra mondom, hogy mondhatjuk a 17 hétre, de ez nálam azt jelenti, hogy nem volt kiugró.
Igen,
nem volt kiugró,
de azért ők az utolsó két meccsüket mondjuk elengedték, tehát 17-5-tel álltak, és az utolsó két meccsüket elengedték. Az már majdnem 80%.
Jó, az már majdnem. Azért de elengedték. Ott, és lehet, hogy a 24-4-esek is elengedték.
Az egy érdekes sztori benne, ugye, hogy amikor azt mondod, hogy valaki 30-at nyert és 2-t veszített, ott nem vették le a lábukat a gázról. Most ilyenkor kérdés persze, mert ezt most így meg lehetne nézni, hogy akkor ott a mellettük jövő csapatok miatt nem vették le a lábukat a gázról, vagy egész egyszerűen beleragadt a cipőjük, és azt mondták, hogy mi csak így tudunk játszani, és csak nyomjuk, meg nyilván itt azért, hogy a ki mennyit pihen, meg a hogyan készülünk, és ez is ugye egy fontos része. Tehát amikor ezeket a statisztikai adatokat nézzük, akkor azért szerintem az egy nehéz kérdés benne, és akkor most megint, ha tavalyra megyünk vissza, a Denver, mert tavaly egyébként az ilyen egészen kiugró volt, majd erről tényleg még beszélünk, de a 17. és a 18. legjobb All-Star Game utáni szereplést magáinak tudó csapat jutott a döntőbe, és a Denvernek egyébként ugye tavaly az utolsó 10 meccse az 5-5-re végződött, 12-11 volt csak az All-Star Game után, na de ők mondjuk 8 meccsel a vége előtt megnyerték a nyugatot, onnantól kezdve teljesen elengedték, a Jokic ugye még ráadásul be is mutatott a ligának kb. Ott az MVP-tel kapcsolatos MVP vita kapcsán, és ott szerintem nekem az meggyőződésem, és erről soha senki nem fog tudni lebeszélni, hogy a végén ő egész egyszerűen azt mondta, hogy hát tudjátok mit? Hát akkor nem érdekel, tehát ennyit nem ér az egész, nem ezért csinálom, hogy ezen kezdjünk el vitatkozni. És ez egy dolog, hogy ő ott, amikor azt nyilatkozta, hogy hát szerintem az Embiid nagyon megérdemelné, hogy nyerjen, mert ez, hogy most...
Kedves volt tőle.
Igen, de hát, hogy most ez a...
És, mennyire és most szarkasztikus.
Vagy legalábbis azt nem tette hozzá, hogy és egyébként tudjátok, hogy egy ember van, aki még jobban megérdemli, igen. És az én vagyok. De ezt ő nagyvonalúan elengedte, de hogy azt azért szerintem lehetett látni, hogy ott, amikor tényleg ilyen már nagyon eldurvult a vita, akkor a Jokic egész egyszerűen így azt mondta, hogy jó, akkor én eddig csinálok dolgokat, és ennél tovább nem, és nem próbálok még. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy ő ott nem próbálta a statisztikáit följebb tornázni, inkább erősen ütködött azon, hogy azok, hogyha lehet, akkor maradjanak annyira szerények, amennyire lehet, és még a csapata ezt ne szenvedje meg. Na mindegy, ez egy másik dolog, de hogy ott például lehetett látni abszolút, hogy a Denver a végén teljesen eldobta a gyeplőt, egyáltalán nem érdekelte, hogy mi lesz az alapszakasz vége, hiszen nekik az már megvolt, hogy ott megnyerik,
igen,
és innentől a Boston, kezdve jó napot.
Mert az meg ellentmond. A Boston nem 0-10-zel zárta az utolsó 10 meccset, hanem 7-3-mal, ami szintén teljesen értetetlen ebből a szempontból nézve, hiszen megnyerte karácsony előtt kb. A keletet.
És megnyerte gyakorlatilag az első pozíciót is.
Csak ugye sokszor láttuk már a... rájátszásra
vonatkoztatva valamikor korán.
Igen, sokszor láttuk már sportban, hogy a túl hosszú pihenő, vagy a túl... Na jó, csak akkor ez megint, tehát hogy ugye nekem ez egy ilyen örök témám, ez a előálló tanking, tehát hogy nehezen tudom, és erről még soha nem volt semmilyen, tehát még nyilatkozatokat sem láttam soha, pedig engem baromira érdekelne, hogy a Boston hogy gondolkodik, nem tudom, márciusban, februárban, tehát hogy gyerekek megnyertük, most akkor csináljuk a játékunkat a rájátszásra, készülünk külön-külön az ellen, a három csapat ellen, akiről amúgy is tudjuk, hogy rájátszásba fognak jutni, de most akkor még inkább látjuk, hogy ők jutnak. Mondjuk a Boston esetében nem számít, hogy hányadikak leszünk, mert tudták, hogy elsők leszünk. De mondjuk vannak olyan csapatok, akik második, harmadik, negyedik helyen állnak, és tényleg barom érdekelne, hogy egyáltalán biztos, hogy vannak ilyen beszélgetések, de hogy mik a szempontok? Nyilván azok a szempontok, hogy minél több meszt adjunk el, és legyen profitábilis a csapat. Innen indul, ez felülír minden teljesítményt és minden szereplést.
Ilyen, de ez ugye nem fordul le közvetlen csapat szintjére. Tehát ezt a marketing részleg.
Így van. De hogy mi van ilyenkor? Tehát, hogy játszunk, és bedobjuk magunkat, és kipróbáljuk mindig a legjobb játékunkat, játszunk, és előadjuk, hogy mi igazából bénábbak vagyunk, és majd a rájátszásra erősítünk be, játszunk, de lazázunk, hogy több energiánk maradjon. Tehát, hogy szerintem iszonyú sok szempont van, amit nem fogunk most megfejteni. Hogy
de azért egy kicsit szerintem tehetünk rá kísérletet, de mielőtt ezt megfejtjük, ugye még volt az a kérdésed, hogy akkor ki hogyan nyomja azok között a csapatok között, akik mondjuk szenzációsan jó eredményeket értek el, azoknak hogy jött ki, és hogy nem vették le a lábukat a gázpedálról, és ugye erre mondtam, hogy hát vannak a fiatal csapatok, akik mondjuk végig nyomják, vannak azok a jellemzően öregebb csapatok, akik azt mondják, legalábbis szerintem, hogy akkor most meg kell, ha most nem kezdünk el odalépni, akkor bizony ebből nem lesz a végén énekes halott. Ha most mi ezt így folytatjuk, akkor nem fogunk tudni fellépni. És erre ugye
Ja, vagy ez azért is van, mert a addigi rész a szezonnak nem teljesen úgy sikerült,
nem,
ahogy eltervezték, mert ha álltak volna, nem tudom, 50-10-zel, vagy arányaiban 80%-kal álltak volna akkor, akkor aztán nem lett volna szükség, mert akkor több nélkül csinálnak, megnyerik a, nem tudom, éppen aktuális konferenciájukat.
Oké, bontjuk ketté. Van az, hogy van az egyrészt az írtóztató domináns csapat, aki kb. Tök mindegy, hogy mit csinál, igen, mert úgyis az történik, és egyébként persze ezt látjuk mondjuk a 15-16-os szezonban a Golden State például, ugye a rekordgyártó Golden State, a 73-9-es. Nyilván az van, és ezt különben, hogyha a 72-10-es Chicagót is megnézzük, azért, hogyha a szezon elejét nézzük meg, ha azt projektálnád ki, akkor ott nem 72 meg 73 győzelem lett volna, hanem 75-76, mert hogy a, amit tudom, most már nem emlékszem pontosan, de 47-3 vagy a 49-5 nekem ilyenek kerengenek a fejemben mind a két csapat kapcsán. Tehát ott látjuk, hogy ott valami ilyen egészen...
Hát a Golden State ugye 25-5-tel zárt.
De hogy mégiscsak közben meg az van, hogy egy olyan erős csapatod van, tehát azért aki lehozza a tök mindegy, lehozza a 90% fölött az első 50 meccset.
Na jó, de akkor még a rekordra mész. Tehát ott van magyarázat. Tehát hát, a Golden State szerintem azért nem jó példa az a csapat, mert azok tudtak menni a rekordra.
Igen, de ráadásul ez egy olyan pika erős csapat volt, és persze ez akkor lenne szép ez a történet, meg ahogy én mesélem, hogyha 2016-ban a Golden State nevét vésték volna föl a Larry O'Brienre.
Szerintem ez és egy szebb nem történet, ez történt. Hogy hát pont ennyit ért.
Te nem az a romantikus típus.
De én abszolút romantikus vagyok, csak...
A mandolinnak ott penge meg a háttérben, csak, most kérik mindenkitől elképzelni.
Én, tehát nekem mindig is borzasztó aránytalan volt ez a kettő, tehát hogy a nyer 100-ból 100 meccset az alapszakaszban, simán lehet, hogy döntőbe se jutsz, tehát hogy ez...
De lehet, hogy egyébként akár azért sem, mert túl sok energiát égettél el arra. Tehát azért ezt bár is látjuk, hogy sokszor elengedik már a végén. Na de akkor itt arra, akik még utána mondjuk jól befejezik, hogy simán benne van az egyszerűen, és szerintem itt egy picit összekapcsolódik azzal, hogy akkor mi történhetett mondjuk a Bostonnal is, hogy alapvetően van egy elég erős rendszered, elég erős játékosaid vannak hozzá, tehát mondjuk még a cseresorod se az a rettentő hulladék, tehát nem az van, hogy van 7 jó embered, és akkor el van vágva a dolog, és a Bostonnak ugye mondjuk 2 évvel ezelőtt, ha visszagondolunk, amikor a Golden State ellen elvesztették végül is a döntőt, akkor ez volt a legnagyobb rákfenéje talán, hogy egy nagyon rövid csapat volt. Tehát az volt a baj, hogy azok a játékosok, azok végtelenségig kilettek préselve, és ott lehet, hogy nem az összes meccsen, de egy-egy meccsen már a végén belebetliztek, mert olyan fáradtak voltak, és az pontosan elég volt ahhoz, hogy ne ők legyenek a bajnokok. És ezzel nem elvitatva annak a Golden State-nek egyébként a nagyszerűségét, és akkor ott a másik érdekesség, hogy az a Golden State például, és a tavalyi Golden State is, ami két ellenkező dolog, ugye a bajnok csapat, az a szuper jó kezdés után elbukdácsolt végülis az alapszakasz végéig, tehát az alapszakasz végénél azt hiszem, hogy az elmúlt 25 évnek talán a legrosszabb teljesítménye volt, aki bajnokságot tudott nyerni. Ők ugye az All-Star Game után 11-12-re végeztek. Az utolsó 10 meccsnél még ráadásul fordítottak, mert az ott 6-4 lett nekik, tehát hogyha
úgy nézzük,
akkor előtte még rosszabb volt. Mindenki azt látta, hogy na hát akkor ezek mégse lesznek képesek rá, és aztán ott ők át tudtak fordulni, és gyönyörűen végig tudtak menni a playoffon. Ugye, aki ennél, vagy hát majdnem ilyen teljesítmény nyújtott, az tényleg, ahogy említette az előbb, az a tavalyi Denver volt, de a tavalyi Golden State-nél ott pontosan az látszott, amit te mondtál, hogy egy borzasztó rossz kezdés után, tehát ott ugye egész végig így az ott, hogy jaj, de rossz, jaj, de rossz, jaj, de rossz, és aztán utána a végére se lett jaj, de jó, mert hogy nem.
Igen, de valószínűleg ez az, ahogy te mondtad, az öregebb, fiatalabb csapatok, tehát az öregebbek, valószínűleg sokkal inkább úgy állnak az első feléhez, vagy az első szakaszához az alapszakasznak, hogy jó, hát majd meglátjuk, mi lesz, játszadozzunk, és akkor a végez, ugye idén is látszik azért a Lakers meg a Golden State-tel, hogy legyünk túl 60 meccsen, nézzük meg, hol állunk, és akkor attól függően, hogy mi a helyzet, alakítsuk ki, mert 82 meccset plusz a rájátszást nem fogunk végigbírni. Lehet, hogy most idén a Curry, meg LeBron, meg stb. Sokat játszanak, de ettől még azért ők be tudják úgy osztani a pályán töltött időbe is az energiát, hogy...
Igen, bár ezt azért egy picit én itt annyiban megcsavarnám, hogy oké, de azért, hogyha az ő teljesítményüket nézzük idén, akkor azért ez nem az igazán követendő példa, hiszen az igazán követendő példa az az lett volna, hogy bejutni az első hatba. Mert most mégiscsak ott lóg a fejük fölött az, hogy egy meccsen akárkitől kikaphatunk, és ráadásul azért a play-inben nem olyan csapatok játszanak, akiktől óriási szégyen lenne kikapni. Ezt igen, azért de... lássuk be. De igen, abban igazad van, hogy mind a két csapatnak az eleje sokkal rosszabbul sikerült, mint ahogy a vége, vagy ahogy a hajlás.
Igen, de ugye amit itt, hogy nem az volt, hogy ugye megtiltották nekik, hogy bejussanak az első hatba, hanem szerintem ők reálisan felmérték, hogy az az energia, az a időráfordítás, stb., ami ahhoz kell, hogy bejussanak esetlegesen az első hatba, szerintem ők reálisan azt látták, hogy egyik se top 6 csapat. Most lehet, hogy a LeBronnak nem tudsz ilyet mondani, hogy te nem vagy top 6 csapat, ez az én véleményem.
Szerintem...
Lehet mondani. Ő azt mondta, hogy...
Nem lehet elmondani, jó? Ez nem volt a műsor,
hogy az
jó?
Az elejét, ahogy mondtam, csináljuk úgy, ahogy jön, persze játszunk, de stb. Megnézzük, hol állunk. Nyilvánvalóan, ha az első hatba tudunk jutni, jussunk az első hatba, de fontosabb legalább a play-inbe jutni.
Tehát
szerintem, főleg az elmúlt idények tapasztalataiból, ahol azért sokkal több volt a sérülés náluk, ők azt mondták, hogy fontos, hogy egészségesen maradjunk, fontos, hogy az egész csapat többnyire egészséges maradjon, fontos, hogy legyen egy jó kialakult magunk, egy jó kialakult játékunk, a play-inbe biztosan jussunk be, mert annak semmi értelme nincs, hogy hatodikak vagyunk, és aztán 4-0-ra kikapunk a harmadiktól az első fordulóba, azért, mert már lépni nem tudunk a második meccsen.
Ezt nem tudom nem aláírni, ügyesen CSS-kedtél, de azért azt hozzátenném, hogy ha reális esélyt láttak volna, vagy ha rajtuk múlik, akkor szerettek volna bekerülni, már csak azért is, mert ugye az egy héttel több pihenőt jelent, mert most a play-ines csapatok még fognak játszani két meccset, úgy, hogy egyébként addig még csak készülni se tudnak, hogy hova készülünk.
Hát a Lakers szerintem már régóta arra készül, hogy mivel tudta, hogy az utolsó alapszakasz meccse New Orleansban van, ezért úgy kellett sáfárkodnia, hogy a play-t is New Orleansba kezdje. Tehát most az van, hogy nem is kell elutazniuk, mert játszanak New Orleansba x nap múlva. Hidd el, ez a stratégia része volt, ezt még nem teljesen komolyan mondom, de vicces lenne, ha ez is benne lett volna, hogy nézzük meg. Ráadásul ugye Anthony Davis megsérült, nagyon rossz a háta most éppen, tehát neki még fontos is, hogy ne kell repülgetnie ide-oda. Igen. De persze, fontosabb lett volna egy hét plusz pihenő.
Igen, szóval erre azért én tényleg csak azt akarom mondani, hogy az biztos, hogy ezek a csapatok, és ez alatt egyébként elsődlegesen azt értjük, hogy a legnagyobb játékosaik. Mert azért bármiről beszélünk itt,
igen,
ha arra gondolunk, hogy a LeBron mit gondol, mert hogyha ő mást gondol, akkor az egész csapat szépen hajbókolva beáll a sorba, és akkor más lesz a filozófia. De hogy igen, ezek a játékosok, és akkor ebből kifolyólag ezek a csapatok, sokkal inkább tudják azt mondani, hogy oké, mi le fogjuk hozni ezt a két meccset, így vagy úgy vagy amúgy, le fogjuk rendezni így vagy úgy vagy amúgy, és akkor ebből kifolyólag majd utána játsszuk ugyanazt a playoffot, mint amit akkor játszanánk, hogyha az első hatba lennénk benn. Egy fiatalabb csapat, vagy egy kevésbé rutinos csapat, az nyilván sokkal több energiát mozgósít, már csak azért, hogy bejusson.
Na jó, de sokkal több energiája is van.
Igen, bár ez pontosan az a tétel azért, amit mondjuk ezek a játékosok, mondjuk a LeBron, folyamatosan cáfol. Nem? Tehát, hogy értem, és igaz, mert nyilvánvalóan igaz, mert 40 évesen egész egyszerűen az van, hogy nem tud annyi energiát lenni, mint egy jó szemléletű 23 évesnek. Tehát az Anthony Edwardsnak biztos több az energiája, mint a LeBronnak. De egy közepes szemléletűhöz képest, hát azt a LeBron úgy lenyomja.
De most ne a közepes szemléletűt vegyük, hanem vegyük azt, is. Hogy tehát ha ő nem jó, akkor a csapat sem jó. Most azokat a játékosokat vegyük, aminek a teljesítményem nagyon meghatározza az egész csapat teljesítményét.
Hiszen a múlt héten is ezt vizsgáltuk.
Igen. Ergo, persze az Anthony Edwardshoz hasonlíthatod, de kevés játékoshoz hasonlíthatod amúgy, és azon belül szerintem a LeBronnak már igen, ahogy te mondod, jóval kevesebb a aksia, ha fel is van teljesen töltve.
Gyorsabban merül.
Gyorsabban
le.
Merül.
És lassabban tölt újra.
Igen, sokkal. Valószínűleg az újratöltés a fontosabb, mint a lemerülés.
Ezeket a dolgokat nem szabad elfelejteni, és azért csak, hogy egyértelmű legyen, tehát a két játékos nem a játékosságuk mérlegére próbáltam helyezni én sem, hanem valóban ez az energia és az erő kategóriában, hogy ki mennyi idő alatt tudja ezt visszanyerni. Na de, hogyha azt mondjuk, hogy oké, vannak ezek a csapatok, akik már okosak és már tudják.
Bocsánat, még akartam egy dolgot mondani, csak most így a nyugatra, hogyha most a Lakers nyer New Orleansba play-in 7.-8. meccsén, akkor ugye 7. lesz nyugaton, és a Denverrel fog kezdeni. Ha meg kikap, utána ugye otthon játszik a Sacramento Golden State győztesével, és ha nyer, akkor meg az Oklahomával fog játszani. Ez megint olyan, a előálló tanking. Tudom, ez abszolút költői kérdés, de rohadtul érdekelne, hogy
nincs,
ez fölmerül-e két másodpercig is.
Nem mered megkockáztatni. Egy meccsen látod, mindenki meg tud verni mindenkit. Meg tudta verni például a Charlotte Hornets.
Oké, és ha azon múlna a vereséged, hogy az Oklahomát vagy a Denvert kapt, akkor inkább kikapnál, hogy az Oklahomát kapt? Tehát ha nem az lenne a veszély, hogy egyáltalán nem jutsz be a rájátszásba, hiszen még egy meccset kell játszanod. Nem várok választ.
Nehéz ez, hogy akkor vajon megmered-e kockáztatni.
Hát akkor nincs mit kockáztatni, mert akkor csak az ellenfelet választod, úgymond.
Igen, de egy meccsen.
Ugye láttunk már ezt a sportban, amit... hogy mind a kettő ki akart kapni. De na mindegy, ezt nem fogjuk megfejteni, majd egyszer.
Én még akkor is azt mondom, hogy egyébként az egy veszélyes dolog. Tehát ez a vigyázz, hogy mit hát
persze,
szeretnél.
Persze, meg jobb győzelemmel bejutni a rájátszásba, mint vereséggel bejutni
igen,
a rájátszásba.
Igen, mert persze, mert mi is azt mondjuk, meg ők is azt mondják valószínűleg, hogy a Denver az erősebb. Na de az Oklahoma egyébként idén hány darab dolgot mutatott meg, hogy...
Cáfolt rá.
Igen.
Persze.
Csak arra visszautalva akár még, amikor mi beszélgettünk róluk.
Ja, igen.
És ugye, hogy mi merült föl, hogy meddig juthatnak. Most elsőként fognak ott állni.
Meg ott úgy győződve, hogy Holmgren szezon felén megsérül, vagy nem tudom, már meddig megsérül.
Igen, meg hát ott azért ugye az én jóslatom a második körig eljutnak. Az volt a legbizakodóbb, és egy kicsit én úgy néztem, hogy mintha az a holdba elszállt csávó fejjel néztetek volna rám. És most pedig azt látjuk, hogy végül is nyugat elsőként indulnak neki a dolognak, tehát valójában most már az elvárás sem, tehát a playoff kezdetekor azt kell mondani, hogy az elvárás is az, hogy minimum nyugat döntőig jussanak. Tehát innentől már nem arról beszélünk, hogy kedves aranyos második fiatalabb csapat, és akkor vajon ezt szívesen választja-e valaki?
Igen, de hogyha ezt a... Igen, de hogyha a legutolsó meccsen most nem nyernek, hanem kikapnak, hát akkor másodikok, mindegy, de ha mi lesz, de akkor is ugyanez az elvárás. De hát, hogy szerintem attól, hogy most első, második vagy harmadik, tényleg egy három kosáron múlt az egész, az elmúlt 82 meccsen. Tehát, hogy szerintem igazából az Oklahoma nem az, hogy most megnyerte a nyugatot. Persze, a nyugati bajnokként, vagy alapszakasz bajnokként ez hoz némi terhet is, meg elvárás, de nem ezen múlik, hogy most. Tehát a Minnesota ugyanúgy azt gondolja,
mert ő majdnem végigvezette.
Mert igen, és a végén elcseszte, de ő mondhatja azt, hogy nekem is az elvárásom, meg mindenkinek, hogy ugye három csapattal szemben nehéz elvárni azt, hogy nyugati döntőt játszon, de hát én azt várom, hogy mind a három azt játszon.
Úgynevezett fából vaskörikre.
Abszolút, abszolút.
De egyébként akkor is ez egy nagyon rövid zárójelbe, csak annyit, hogy és az Oklahoma egyébként a végén azért úgy nyerte meg, hogy tényleg ott volt, amiről a múltkor is beszéltünk, 3-4 olyan meccs keleti élcsapatok ellen, ahol a két legjobb játékosuk egyszerre nem játszott. És azért nem játszottak, hogy majd amikor kell, és majd most a playoffba akkor ott tudjanak lenni, és oda tudják tenni magukat, de az biztos vagyok benne, hogy ha azok a meccsek élesek lettek volna, és annyira számítottak volna, akkor minimum az egyiküket, de inkább mind a kettőjüket össze lehetett volna annyira drótozni, hogy ne azt mondják, hogy mindegy, majd jövőre. Mert ugye a mindegy majd jövőre kategória az a Jamal Murray volt 2022-ben, ahol igazából azt mondták, hogy jó, oké, akkor most már lehet, hogy majd nem tudna játszani, így másfél év kihagyás után, vagy több mint egy év kihagyás után, de nem ér annyit, mert nem fogunk tudni följutni a csúcsra. Zárójel bezárva, és akkor, hogyha visszamegyünk oda, hogy akkor tényleg ezek a hajrák, és ugye milyen csapatok, én azzal is alátámasztanám, hogy ez a egyrészt a fiatal csapatok azok, akik nagyon nyomják a végét, vagy az olyanok, akik még nem értek el semmit, vagy nagyon kell menniük valahova. És akkor itt persze föl lehet emlegetni a 2010-es évet, ami az ellenpélda lesz majd most, hogy a Fear the Deer Milwaukee Bucks, tehát a Scott Skiles vezetésével a borzasztó rossz kezdés után egy nagyon jó befejezés, 22-9-et produkáló Bucks, és akkor jött ez a Fear the Deer mantra, mert majd itt ők jönnek és átgázolnak mindenkin. Kiderült, hogy nem, az egy ilyen alapszakaszbeli push volt, egy egyébként mondjuk azt, hogy középszerű csapattól, aki soha többet nem tudta elérni ezt az eredményt.
Lehetett rá szlogent kitalálni, lehetett rá új logót gyártani, lehetett hirdetni mindenhol, rá lehetett nyomni pólókra, sapkákra, zoknikra, és minden
igen,
másra.
Igen, de ez most azért annyiban hadd fúrjam, hogy igen, de az egy nagyon érdekes sztori, hogy a Milwaukee Bucks,
igen,
mint organizáció, még évekig... Egy természetes szervezet, tehát még évekig nem vette magára ezt a Fear the Deer dolgot, tehát azt hiszem, hogy 2013-ra datálják azt, 3 évvel későbbre, amikor rájöttek, hogy ja, ez jó, ezt lehetne használni. Tehát addig úgy ott úgy terjedt, ilyen nem is tudom, lapos kúszásban a dolog, zárója bezárva, ugyanebben az évben a Miami Heat 21-8-al végzett, valójában 23-8-a, és úgy végzett 23-8-a a Miami az utolsó 31 meccsén, hogy előtte meglehetősen hulladékok voltak, és egy olyan csapattal végzett ott, ahol gyakorlatilag free agentek voltak, meg olyan játékosok, akiknek lehetett tudni, hogy olyan nagyon nagy álmaik itt nem lehetnek. Abban a csapatban a Dwayne Wade volt az egyetlen, aki bármiféle konzekvenciával szerepelt. Nyilván, ha nem számítjuk a Haslemet, aki akkor még nem Haslem papa volt, hanem még csak egy viszonylag fiatal Udonis Haslem, de azért rá elsősorban nem azért emlékszünk, mert az NBA 15-be vagy 1500-ba belekerül, hanem azért, mert milyen egyéb szerepet tudott betölteni ennél a csapatnál, és ez tényleg ez lehet, hogy ez egy másik mese miséje, vagy egy mise meséje. De az a csapat aztán ugye 4-1-re kikapott a Bostontól rögtön a kelet első körében, és egy hónappal később már egy egészen másik Miami Heatről lehetett beszélni, Chris Bosch-sal és LeBron James-el megerősítve. Ezek azért az ellenpéldák, tehát amikor egy csapat nyomja, és arra, hogy végigverekedje magát egy alapszakaszon, arra egész jó. Erre lehet esetleg példa, mondom sok kérdőjellel, az idei New York Knicks, amelyik ugye végig tudta magát verekedni, és amelyik végső soron a 9. legjobb eredményt hozta az All-Star Game után. Az
idei... És akkor beszéltük róluk pár hete, mi nem tettük őket második helyre végül.
A 8-ra. Hát...
Már nem gondoltuk, hogy második helyen fognak zárni. Azért lássuk be.
Bár azért én emlékszem egy olyan véleményre, hogy valaki azt mondta, hogy szerinte még akár aztán, a Boston ellen is lehet esélyük.
És aztán volt az a másik hülye, aki mondta, hogy kizárt, ugye?
Mert ez valami ilyesmi. Na jó, szóval, hogy azt még majd meglátjuk. A New Yorknál én is mindezzel együtt azért azt gondolom, hogy ők egy picit közelebb vannak ehhez a kategóriához, amit az előbb mondtunk, hogy valaki, aki azzal, hogy ennyire hajt, és ennyire oda teszi magát, el tud jutni odáig, hogy egy jó alapszakasz teljesítményt produkáljon, és azzal bejusson a playoffba. Meglátjuk, hogy aztán tényleg hol lesz ott nekik a plafon.
Tudod, a New York-éken most mindaz, amiről eddig beszéltünk, én a New York-ot érzem leginkább, most persze most a Boston-t vegyük ki, őket érzem a legjobb helyen, tehát ők már úgy a legjobb helyen, hogy szerintem az ő stratégiájuk, ha ez volt a stratégiájuk, működött a legjobban, tehát hogy a végét összeállt. Tehát most azt lehet mondani, hogy akivel a New York játszik, az nagyon nem lesz boldog ezzel a New York-kal. Ha ezt 2 hónapja mondod, vagy 3 hónapja mondod, akkor aztán sokkal könnyebben veszi. De mondom, itt náluk látom azt, hogy úgy oké, hogy másodikak lettek, tehát ez egy ilyen...
Hát figyelj, ez a New York január 1 óta a 4. legjobb teljesítményt hozta, tehát hogyha ezt egy kicsit kijebb...
És ők valószínűleg nem azért hozták, mert az volt, hogy na most akkor meg kell mutatnunk.
Hát ők azért hozták, mert a Thibodeau. Tehát, hogy ott egy út van, minden meccset megnyerünk, és ha vérrel, akkor
jó,
vérrel. Tegnap ugyanazt
történt. Ez már novemberben is így volt.
Igen, de ott még nem állt úgy össze
a dolog,
és egyébként tegnap megint megtörtént az, a Donte DiVincenzo 29 másodpercet mulasztott a mérkőzésen, mert valószínűleg vele is az történt, mint a McBride-al azon a korábbi mérkőzésen, nem tudta bekötni a cipőjét.
Igen.
Vagy leöntötte a mezét, és azt mondták neki, ne arra, hogy így nem lehet fölmenni, így nem képviselte New York városát. Gyors mescsere, és már bent is volt egy 52 perces meccsen, a szezon utolsó találkozóján, ahol egyébként értem, hogy ezen múlott a New Yorknak is a második hely. Valójában, hogy a másodikak vagy harmadikak lettek volna, az maximum egy darab pálya előnyben számít, és abban számíthat, hogy akkor kivel játszottak volna, az Indivel, ha megértem, hogy mondjuk ezzel menekülni akartak, vagy pedig a Philadelphia és a Miami kettőséből tovább jutó csapatta. Azért valószínűleg, hogyha itt azt mondjuk, hogy taktikázás van, akkor mindenki az Indianát választotta volna inkább. Ehhez képest a New York elkerült
őket. De Thibodeau.
Itt a válasz. És már egyébként nyilván...
Ez a te véleményed, de az igazad.
Szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa a dolognak. Tehát egyébként is azt gondolom, hogy jó belemenni győzelemmel és sikerrel, és azzal, hogy mi meg tudtuk hozni ezt a meccset is. És egyébként azt is lehet mondani, mert van az az iskola is, hogy kemény meccseket kell játszani a végén is. Az, hogy te igen, hogyan fogsz játszani valamikor,
ahhoz neked... Azért a rájátszás az utolsó, vagy a, mi az, a overtime az utolsó meccsen, az ja, kicsit túlzás is lehet.
Jó, tehát nem biztos, hogy ők eddig akarták tolni, igen. Ez igaz. Na, de még azt akartam mondani, bocsánat, igen. Hogy ha mondtuk azt, hogy vannak csapatok, akiknek ugye így ez az óriási push, ez csak eddig vagy addig vitt, azért a két másik szerintem viszonylag legendás ilyen alapszakasz befejezés. Az egyik az ugye 99, a lockoutos év, tehát hogy eleve egy eléggé, nem is tudom, fals képet fogunk kapni, hiszen akkor ugye 50 meccset tudtak magukének a csapatok, tehát abból nehéz pontos számokat levonni, de azért a Spurs 31-5-tel végzett, az utolsó 10 meccsén 9-1 volt, és utána a playoffot 15-2-vel hozta le, ott ugye az első kör még csak 3 győzelemig tartott, tehát ezért a 15 és nem a 16. Tehát gyakorlatilag ott egy elképesztő dominanciát kivágtak, tegyük hozzá, a Spursnek ez volt az első bajnoki címe. Tehát igazából ott nem volt az, hogy most mi taktikázzunk ide vagy oda vagy amoda, amikor összeállt a dolog, akkor elkezdték nyomni, és igen, ráadásul 50 meccs, tehát hogyha most azt mondjuk egyébként, hogy mondjuk 30 meccset szoktak hangolódásnak számolni a playoffra, akkor gyakorlatilag azt, hogy azt mondjuk, hogy 31-5-tel végeztek, akkor majdnem ott vagyunk, tehát hogy ezt 30-ra levetíted, minimális a különbség. A másik csapat, az pedig ugye más szempontból anomália, ez a 2004-es Detroit, akik 17-5-tel végeztek a végén, mármint ez nem az All-Star Game utáni, mert az 27, de a 17-5, ami egy igazából... Hát 17-5 ugye azért is számít egy kicsit, mert az, amikor már a Rashid ott volt. Tehát, hogy ott az történt, hogy összeállt egy olyan csapat, egy olyan kezdőtös, amelyik aztán utána most a legyalult mindenkit, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a playoff az 16-7 volt, akkor nem egy akkora gyalulás, de ebben van egy 4-3-as meccs is, és akkor ha ezt kivesszük, akkor már egy picit jobb. De ráadásul ugye ott az a csapat volt az, aki olyan védekező rekordokat állított föl a playoffban is, ami a mai napig él, és persze itt mondjuk a hány pontot szerzett az ellenfél, ezek a rekordok nem is ebben az évtizedben fognak megdőlni, ezt látjuk. De hogy ott mindenben, dobó százalékba, tehát 40% alá nyomták 12-szer az ellenfeleket, tehát ez azt jelenti, hogy több, mint a meccsek felén. Bármilyen dobó százalékban, de nem 3 pontosban, mert most ha arról beszélnénk, akkor azt mondanánk, hogy...
Bér az ellenfelig, ezt tudnád azzal magyarázni.
Vagy így valami, tehát hogy jó napot kívánok, ott összeállt tényleg egy olyan csapat, és annak a csapatnak ugyanúgy az volt az első, és egyben egyébként ugye az utolsó bajnoki címe is, hiszen az a Detroit, az hiába a 6 kelet döntő, és hiába a 2005-ös másik döntő, ott végülis már nem tudtak duplázni, de az azt jelentette, hogy ott, amikor az összeállt, utána a következő évben már egy picit jobban tudták magukat, nem is tudom galoppírozni, hogy hogy alakuljon a szezon.
Beosztani az energiát,
így van, köszönöm szépen a segítséget. És hogy aztán utána azért mégiscsak az volt, hogy ott egy igen erős csapat összeállt, és onnan tudott menni. De az első nekifutásnál ott úgy érezték, hogy hát ezt nyomni kell. És akkor ehhez képest, ugye, hogyha megnézzük az elmúlt 10 évet mondjuk, vagy 15-öt, akkor azért azt látjuk, hogy azok a csapatok, akik jól szerepeltek az All-Star Game után, azoknak általában volt valamiféle közük ahhoz, hogy mi legyen a rájátszásban a végső elszámolásnál, amit ugye várnánk is, és persze vannak ezzel abszolút kivételek is, tehát rögtön mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy a 2010-esnél a Boston és a Lakers, vagy ott a Lakers volt a 14., a Boston a 15., tavaly a 17. és 18. legjobb eredménnyel záró csapat játszotta a döntőt, a Denver és a Miami, de nagyon sok év van, amikor az első oda tudott jutni.
Értelemszerűen
mondhatjuk, de nagyon kevésszer volt az, amikor az első nyerni tudott, illetve hát ez a 13 és 17 között azt az egy évet leszámítva, amit az előbb ugye említettünk, amikor a Golden State elbukta a döntőt a Cleveland ellen, emlékezzünk meg róla, hogy 3-1-ről, tehát nagyon állt nekik az ászló, azt ők nyerték volna, akkor 5 év lett volna egymás után zsinórban, amikor az a csapat nyer, aki a legjobban hajrázott az alapszakaszban. De közben mégiscsak azt látjuk, hogy most az elmúlt két évben nem ez volt, sőt azt, hogy az elmúlt két évben olyan csapat nyert,
aki közelében nem érte,
akinél egy darab rosszabb volt a hajrában a playoffba jutók közül. Szóval egy egész érdekes, nem is tudom, hogy itt most akkor fordul a tendencia.
Ja, teljesen felesleges konklúziót levonni ebből, mert ha 10 év múlva fogunk beszélgetni, akkor lehet, hogy megint teljesen mást fogunk ebből kihozni.
Igen, csak az egésznek az az érdekessége, hogyha egyébként most nem nézünk rá arra, hogy az All-Star Game után idén mi volt a helyzet, vagy akár arra, hogy január után mi volt a helyzet, vagy ennek bármilyen tetszőleges kombója, akkor milyen döntőt várunk az idei évben? Elsőre azt mondanánk, és ugye ez hangzott
milyen el
többször is, és erre csináltunk külön egy adást is, azt várjuk, hogy a Boston végigmegy, és azt várjuk, hogy a Denver végigmegy. Most ezt lehet árnyalni, de hogyha nagyon sarkítani kell, és hogyha most valahova oda kell tenni a pénzünket, akkor ezt mondjuk, nem?
Akkor
nincs más, mint hogy ezt mondjuk. Az idei évben meglepetés, ez a két csapat volt a legjobb az All-Star Game után, mind a kettő nyert 21 meccset, 6 elvesztett meccs ellenében, ezzel ők voltak a legjobbak, mind a kettőnek ráadásul a vereségeik.
Főleg a Boston esetében figyelemre méltó, mint már beszéltünk.
A Denvernél meg ugye szintén, mint ahogy már beszéltük, egy picit így az látszott, hogy ők a végére azt mondták, hogy mostantól kezdve oda kell figyelni, és ugye erre megy is a nagy mondás, hogy az All-Star Game előtt elveszítettek 3 meccset, és akkor az All-Star Breakben a Jokic azon kívül, hogy Indianapolisban
ceremónia mester és minden volt.
Igen, azon kívül pedig ült a telefonján, és hívogatta a játékostársait, és srácok, jó volt, de még egy kicsit tegyünk rá, még így, még úgy, még amúgy, és följebb is léptek abszolút, és ott ugyanúgy azt lehet mondani, tehát a Denvernek is.
Ennyi múlik, hogy a Jokic körbe telefonál, és azt mondja, figyelj, kicsit figyelj már oda, és akkor innentől kezdve vég lesz a legjobb nyugati teljesítmény.
Hát ez így nagyon szépen hangzana, és akkor itt azt lehetne mondani, hogy akkor a real MVP, de hogy azért valószínűleg inkább ez csak a, nem is tudom, ez a kitüremkedése ennek a dolognak, vagy ez az, amit így meg lehet mutatni, hogy látjátok, itt van az a különbség, igen, az egész csapat nyilván tudta, és ezt nem a Jokic mondta el egyedül, ezt elmondta a Melon is, elmondták fölöttük is, tehát a Boot is biztos elmondta, az a helyzet, srácok, a végén kell jónak lenni. A Denvernél ráadásul ugye azért azt is mondhatjuk, hogy nekik egy erőteljes kispadépítésbe kellett kezdeniük a szezon elején, mert mégiscsak a Bruce Brown-t és a Jeff Green-t, akik azért nagyon fontos szerepet játszottak a tavalyi döntőben, meg az egész playoff során, őket ki kellett váltani, vagy pótolni kellett valakivel, vagy meg kellett találni azokat az embereket, akik föl fognak tudni lépni az ő helyükre. Ez egy nagy kérdés, ugye, hogy majd sikerül-e nekik, vagy nem. Tehát, hogy mondjuk a Peyton Watson lesz-e olyan, mint amit a Jeff Green tudott adni nekik.
Ki fog hamarosan derülni.
De hogy minden esetre most ez a két csapat, azért viszonylag mondhatjuk azt, hogy úgy a szezon során, mint a szezon vége során.
A legjobbak voltak.
A legjobbak voltak, igen, talán ez.
Én még egy aspektust azért elővennék, az egyéni rekordok, eredmények, teljesítmények. Tehát, hogy csak onnan jutott eszembe, hogy Kyrie Irving büszkélkedett nagyon a social médiában az elmúlt napokban, ezt nem tudom, láttad-e, hogy akkor a Cuban fizetheti az 1 millió dolláros bónuszát az 50 győzelemért, mert hogy volt a szerződésében egy ilyen. És Cuban viccesen visszajött, hogy milyen bónusz, hogy hát nem tudom, hát remekül el voltak, mint a homokozóban a három évesek, de hogy ezek szerint az amúgy 37, valány millió dolláros éves szerződése mellett volt egy olyan klauzula, hogy 50 győzelemnél 1 millió dollárt kap az Irving, ami elsőre azt gondolom, hogy kit érdekel, most nekem legyen mondva a 10%-a, vagy az 1%-a.
Emlékezzünk vissza az in-season
tournamentnél, amikor azt mondtuk, akartam mondani, hogy ott a LeBron ugye hozta a 500 000 dollárt, és úgy tűnt, hogy komolyan mondta, hogy a 500 000 dollár neki milyen sokat számít, pedig neki aztán még sokkal kevesebbet számít, mint a Kyrie-nak az 1 millió. De hogy azért azt lássuk be, hogy Dallas pont 50 meccset nyert végül, tehát egyrészt ugye felmerül, hogyha most 49 meccsel állt volna, akkor azt mondta volna a Kyrie, hogy már pedig ő játszik. Most nem azt mondta volna, hogy Luka is gyereme, majd kapsz belőle, hanem ő lehet, hogy azt mondta volna, hogy ő játszik, és 80 pontot akar dobni, hogy mindenképpen nyerjenek, már csak azért is. De hogy ez megint egy félig költői kérdés, mert nem fogjuk tudni a választ rá. De hogy mi van akkor, ha valaki egy bizonyos rekordra megy, egy bizonyos... Tehát azért ugye nekünk az a, vagy nekem az a idealisztikus gondolkodásom, hogy minden egyéni érdek az háttérbe szorul a csapat érdek előtt, és ezt a játékosok is fejbe képesek felfogni, az edzők is folyamatosan ezt súlygolják beléjük. De ez biztosan nem így van. Valahol biztos, hogy az, hogyha valakinek mondjuk hiányzik 0,2 pont az átlagában ahhoz, hogy scoring champion legyen, 4 meccsel a vége előtt, akkor lehet, hogy azt mondja az edzőnek, hogy figyelj, én most meg akarom mutatni, meg akarom nyerni. Akkor lehet, hogy azt mondja, hogy
nyerni. Vagy lehet, hogy nem mondja azt. Nem, mert mondja azt, az egyébként, hogy David Robinson az ez volt.
Igen, de hogyha nem mondja ezt, akkor lehet, hogy a 4-ből 3 meccsen nem játszik. Ha mondjuk olyan csapatban van, akiknek már ez mondjuk nem számít a teljesítmény. Tehát valószínűleg mondja, és akkor lehet, hogy azt mondja az edző, hogy hülye vagy fiam, nem fogsz játszani, így sem. De ugyanakkor, ahogy az előbb beszéltünk az öregebb csapatoknál, hogy ha a LeBron így gondolja, akkor mindenki így gondolja, ha meg a Curry úgy gondolja. Ha a LeBron úgy gondolja, hogy ő most scoring champion akar lenni, akkor azért nehéz az edzőnek azt mondani, hogy figyelj, nem. Bár az lenne a normális út, hogy az edző mondja meg a...
De egyébként, na, lehet, hogy itt van például egy jelentős különbség, és nyilván több is van, mondjuk a LeBron és a Kyrie Irving között.
A Kyrie Irvingnek használják, hogy ülj le egyes kusshoz.
Meg az, hogy a Kyrie Irvingnek ez sokkal fontosabb az egyéni elismerésem ebből a szempontból. Az 1 millió dollárért a LeBron is el... Az 1 millió dollárért a LeBron is elment volna, de az, hogy scoring champion...
De elment volna az 1 millió dollárért? De miért az neki mi annyi, mint nekünk egy százas?
Azért elment volna érte, mert azt látjuk, hogy itt a matematikának azt az egyszerű ágazatát képviselik alapvetően.
Egyel több, az, a játékos, az több, mint
a több, az több.
A nulla.
A család, az család, a több, az több.
Aha. Jó, lehet, hogy igazad van. Én pedig azt gondolom, hogy a LeBronnál nincs egoistább ember az egész ligában.
Ezért mondom, hogy elment volna érte.
Tehát ő elment volna, de ő mindenért elment volna. Tehát ő...
Az a különbség kettőjük között, hogy a LeBron tudja, hogy ő a végén
a Kyrie
nem
tudja.
A scoring championship miatt lesz tudja. Megítélve, hanem a bajnoki címei miatt. Igen, és hogy egy más dologról beszélünk, mert a Kyrie-nál senki nem beszél arról, hogy minden idők hányadik.
De hogy bajnok legyen. Lesz.
Sem. Na, de azt azért sem, és akkor itt megint visszamegyek, az a csávó, aki a fénykorát élő LeBron James mellől kikéreckedik, mert azt mondja, hogy én jobb vagyok annál, mint hogy második opció legyek, azzal nagyjából be is árazza magát.
Ezt értem, de most arról beszélünk, hogy egy régóta rájátszásba bejutó és végül ötödik helyen végző Dallasról senki nem gondolja a világon, hogy bajnok lehet, és a play-inbe amúgy bejutott, de majd meglátjuk, hogy bejut a rájátszásba a Lakersről, meg arról beszélgetünk, hogy a LeBron már mostnak az olyan lesz-e, hogy majd a itt egy konferencia döntőben ne legyen fáradt.
Na, hát ez mutatja, ugye? Hogy milyen nehéz számolgatni.
Ezért kerek a világ.
És hogy mennyiféle kalkulus kerül bele egy ilyen
összevetésbe. Igazából egyikre sincs válasz. Vagy legalábbis
most.
Pontos még válasz. De a végén se lesz, mert úgy lesznek válaszaink, hogy ugye, ha amerikaiak lennénk, akkor nagyon sok korrelációt tudnánk találni, és nagyon sok találnánk elő, hogy azért dobta be azt ott a döntő 6. meccsének a 8. percébe, mert az alapszakasz utolsó előtti meccsén egy perccel többet pihent.
Nem, azért, mert a 8. szezonjában van. És most már nem hagyom, hogy a 2. lekonferálásomat is lelőtt, szóval elköszönünk a kedves hallgatóktól, azt mondjuk nekik, hogy hangoljanak rá a csatornánkra és a tévé csatornákra.
És alakítsák ki a saját teóriáikat.
És két hónap múlva megvitatjuk, hogy mi lesz. Szervusztok, kedves gyerekek!
Sziasztok!